Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute at IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Barbie szerint az M3-as bevezető állatkerti körút relációja tök üres, és ez jól is van így, viszont elég volt, kérem szépen, a köpködőkből, a kételkedőkből, akiknek semmi soha nem elég jó. Mondom ezt viccesen, mert azt írja az egyik hallgató, hogy kéretik azt is levédetni, miként férne át az uszájon úsztatott mobil műugró torony a hidak alatt.
Hát hagyjuk már ezt!
Hát nyitnánk egy számtalan Tower Bridge-et csinálnánk Budapesten. Egyrészt ez turista látványosság lenne, másrészt nem zavarná a mobil műugró torony közlekedését a legénybúcsús műugrókkal egyetemben sem. Na, ez az egyik. A másik, hogy némileg komolyabb információ az, és ezeket mi sem tudtuk Endrével, hogy vaciláltak, hogy vegyenek vagy béreljenek ilyen műugró tornyot a szervezők. Végül a bérleti konstrukció mellett döntöttek, úgyhogy ez a műugró torony vissza lesz bontva, de az alapjai ott maradnak, másodjára már könnyebb lesz felépíteni, írja Vili. Illetőleg azt mondja Stemo, hogy pár nappal ezelőtt azt mondták, hogy az alapzat marad, de a tornyot elbontják.
Hát
úgyhogy egy ugyanaz. Biztos, hogy innentől bármikor lehet műugró versenyt rendezni a főváros szívében. A mobil toronnyal az a gond, hogy Budapesten egyik híd sincs 27 méter magas, szóval nem tud átvinni alattuk. Mondja egy ezt másik köpködő, de ezt az imént megoldottuk. Úgyhogy...
Beszéljünk inkább arról, igen, amiért idehívtuk a stúdióba Varga Máté fejlődésbiológust, az ELTE genetikai tanszék csoportvezetőjét. Egy kiváló és nagyon érdekes cikket lehetett olvasni, igen, a 444.hu alatti Science Meetup oldalon. Mégpedig az volt a feltett kérdés, hogy a DNS a jövő adathordozója?
Igen. Hát ezzel a problémával kicsit úgy vagyok, mint Szalacsi Sándor, akinek meg kellett magyarázni, hogy hogy fogja a kocsordi atombunkerből, a vízből kivenni az oxigént az ember, meg minek, meg hány ezer hektoliterből, de hála Istennek Varga Máté majd talán ezt elmondja nekünk, hogy hogy lehet DNS alapon adatokat tárolni.
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ugye a DNS alapon adattárolni, az nem nagyon kell megtervezzük, mert ez egy részben nem kell megtervezzük, mert ez egy adottság, hiszen minden élő szervezetnek az információ már eleve DNS alapon tárolódik. Amiben mi hozzá tudunk ez a dologhoz tenni valamit, az tulajdonképpen az, hogy különböző algoritmusokkal biztosítjuk, hogy ez ugyanúgy, ahogy egyébként a rendes számítás technikában, biztosítjuk, hogy ez az információ minél tovább megmaradjon. És ugye nyilván az a kérdés, hogy miért van egy újfajta adathordozóra szükség, tehát a DNS mint adathordozó jelenne meg ebben a kontextusban. És hát itt az a probléma vetődik fel, hogy mi az, aminek igazából bizonyított, hogy nagyon-nagyon sokáig meg tudja őrizni az adatot. És hát persze mondhatjuk azt, hogy ugye papír az milyen jól megőrzi, vagy hát ugye a hang esetében a bakelit.
A levéltár is.
Vagy akkor még mindig van egy a kőtáblák, vagy az egyéb dolgok, de ugye ezekkel még mindig ugye néhány évezredre, maximum 10 000 évre tudunk visszamenni. És a DNS esetében ugye mostani modern szekvenálási módszerekkel látjuk, hogy körülbelül 500 000 éves csontokból ki tudunk nyerni olyan mértékű DNS információt, ami már használható. És hát ez az megint a bizonyított, tehát hogy akkor ez bizonyítva van, hogy ezzel ennyi ideig el tudjuk tárolni. Kicsit olyan ez, mint hogy nagyon sok nagy számítástechnikai cégnél még ma is elmentenek mágnes szalagra adatokat, egészen egyszerűen azért, mert hogy a modern technológiáknak nem volt még ideje bebizonyítani, hogy valóban évtizedekig.
Ja, tehát nem tudjuk, hogy a CD-re másolt családi fotók, azok meddig hívhatóak
előtt. Hát illetve azt lehet tudni, hogy a CD-knek milyen, meg a DVD-knek milyen élettartama van, igen, mert bizonyos, igen, idő múlva ezek itt szétválnak, elválnak, tönkre megy a lemezek, ami benne van.
Érdekes egyébként ebből a szempontból az, hogy kinek jutott az eszébe?
Hát ez valószínűleg egy ember nem lehet.
Foglalkozik a tudomány ezzel, hogy DNS-ben adatokat tároljanak?
Hát ugye ennek a kérdésnek két oldala van. Egyrészt az, hogy ugye mikor ismertük fel, hogy a DNS az adathordozó, és ez ugye azért a 20. század közepe táján volt, egészen addig nagy vita volt, hogy akkor most az információ, ami ugye generációk között átadódik, az örökítő anyag az miben van, és a legtöbben azért tulajdonképpen fehérjékben gondolkoztak, és akkor derült ki, hogy akkor végül is ezzel a viszonylag unalmasnak tűnő nukleinsav, a dezoxiribonukleinsav az az, ami hordozza a genetikai információt, és akkor utána jött egy ilyen évtizedes dolog az 50-es, 60-as években, amikor megfejtettük ezt a kódot, amit a természet használ az információra. És hát ez volt az eleje. A másik kérdés nyilván az, hogy mikor jutott nekünk eszünkbe most akkor információt ebbe beletenni. Ezt erre nem tudok ilyen ennyire exakt dolgot mondani, de azt azért látjuk valamennyire, hogy úgy először ugye a művészekben ez egy ilyen koncept dolog volt, hogy akkor mi lenne, hogyha bele tudnánk írni valamit ezekbe a meglevő DNS szakaszokba, és ez azért valamikor olyan a 80-as évek elején realizálódott, amikor már létezett az eszköztár, hogy hozzá is tudunk nyúlni a DNS-hez, és egy kicsit tudjuk szabdalni.
Sőt, hogyha úgy emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt olvastam egy cikket, ami nem biztos, hogy pár évvel ezelőtt született, de én akkor olvastam, amiben a kód fejtése közben ilyen nemzetközi hírverés volt, hogy egy kutatócsoport azt feltételezte, hogy információt találtak az emberi DNS-ben, ami bele van kódolva. És ez egy kicsit ilyen összeesküvés elméleti jellegű. Gondolom, te tudod, miről van szó, vagy ki tudod javítani ezt, amit most mondtam. Hát,
inkább ki tudom sakkozni, ez körülbelül olyan lehet, mint hogy időről időre az ember talál különböző helyeken olyan irodalmat is, hogyha a Biblia minden 675. betűjét összeolvasod, akkor abban egy titkos üzenet van.
Baromi sok adatot találtak, és akkor valakinek összeállt, hogy úristen, de az van írva, hogy, és akkor ez...
Tehát egy hatalmas adathalmazban, hogyha az ember megerőlteti magát, akkor meg fogja találni azt a módot, hogy ő neki tetsző üzenetet kiolvassa. Itt inkább az az érdekes, hogy amikor fejtették ezt a kódot, és ugye az elején, ugye ma már tudjuk, hogy ez egy tripletekben kódolódik, hogy három nukleinsav egymás után fog kódolni egy aminosavat, és akkor az aminosavak, ahogy összeállnak fehérje láncokká, az lesz igazából majd az a dolog, ami dolgozni fog a sejtben. De ez egyáltalán volt triviális, hogy ezek tripletek legyenek, ez a kódoló dolog. Úgyhogy nagyon sokáig, nagyon sokan például dupletekben gondolkoztak, tehát hogy két nukleinsav fog kódolni egyet. És ugye voltak ilyen tényleg a kor leggeniálisabb elméjéből összeállt társaságok, akik hosszú időn keresztül próbálták úgy deduktív módszerekkel kitalálni, hogy milyen lehet ez a kód, hogy hogyan történhet ez a dolog, és baromi elegáns dolgokat találtak ki. Tehát tényleg nagyon szép, mérnöki pontosságú dolog. Bebizonyították, hogy pont 20 aminosavhoz hogyan lehet ezt az egészet kódolni, átfedő legyen, hogy már legyen benne eleve valamilyen típusú ilyen hiba elhárító tulajdonság, és ez kiderült, hogy a természet teljesen mást talált ki. Tehát, hogy amikor végül megfejtették empirikusan, tehát, hogy a kísérleteket megcsinálták, és kiderült, hogy hogyan kódolják ezek a tripletek az aminosavat, tök más jött ki, mint amit gondoltak.
Én még azt nem értem, hogy ugye az IT az a igen nemre működik, tehát egy bites alapon működik, igen vagy nem. Ezzel viszonylag nagy világot lehetett felépíteni. Most ugye van 22 aminosav, ugye, jól emlékszem a tanulmányomból, hogy ide hogy lehet bármiféle információt? Tehát az, hogy nem tudom én, azt a mondatot, hogy, vagy azt a szót, hogy millás reggeli mondjuk, az hogy lehetne aminosavakkal kódolni?
Nem
hozzárendezünk hozzá, vagy ezekkel a tripletekkel?
Nem, itt magukkal, tehát ugye négy bázis van, ami a DNS-ben vagy a nukleinsavakban általában előfordul. Itt tulajdonképpen erre a szintre vagyunk, tehát fehérje ebből az információból, amit ezekkel a mai kvázi szintetikus algoritmusokkal létrehozott DNS szálakban kódolunk, abból nem fog készülni. A fehérje egyébként nem is annyira jó ilyen szempontból, hogy a legrégebbi fehérjéket azok csak akkor tudjuk elolvasni, hogyha már sok ezer évesek, hogyha nagyon-nagyon stabil szerkezetűek. Tehát most csak a nukleinsavakig megyünk le, ahol ugye nincs ez a nagy számot, csak ugye négy felé lehet szétkódolni a dolgot. Hát itt az van, hogy tulajdonképpen azért a digitális információ megszületik, és a digitális információt fogjuk át kódolni egy megfelelő algoritmussal, és itt
de azért bit alapon azt a szót, hogy millás reggeli lebontjuk bit alapúra, és ezt kódoljuk bele a fehérjékbe?
Így van. Vagy akár egy MP3-at szét lehet szedni, vagy egy videófájlt.
Hallottam, hogy egy videófájlt valami baktériumnak a DNS-ébe.
Hát a legnagyobb információ, amit eddig sikerült bekódolni, és ezt azt hiszem, hogy ebbe a tudományákban elég nagy pénzekkel jelenlevő Microsoft csinálta, kb. 200 megás fájl volt, ebben több dolog volt benne, nem csak egy videófájl, de egy 200 megányi információt tudtak belekódolni utána egy genomba, egy DNS darabba, és azt hát eltették, és hát ugye a fontosabb dolog, hogy ezt ki is tudták utána úgy olvasni, igen, viszonylag könnyedén.
Ezt hogyan csinálják? Hogy lehet visszafejteni, meg hogyan lehet...
Hát a visszafejtés az ugyanaz.
Ez olyan, mint a Morse kód, hogy látom a fehérjék sorrendjét, és akkor azok valami bitet hoznak, és a biteket egymás mellé téve szépen kijön az információ.
Tehát, hogy van ez a szekvenálási forradalom, hogy nagyon-nagyon olcsó ma már szekvenálni párhuzamosan is számos DNS szálat, és akkor ugye ezekből nekem lesz egy ilyen nukleinsav sorrendi információm, és akkor ugyanaz az algoritmusnak a fordítottja, mint ami a digitális információt eleve bekódolta nukleinsavvá, az vissza tudja ezt az egészet fejteni, és akkor a végén ott van ismét egy ilyen bit alapú információm, amit aztán nyilván egy számítógép segítségével fogok már feldolgozni.
Uh-huh. Tehát kell egy ilyen megoldó kulcs, mondjuk. Aha. Mert ugye ez lett volna a következő, hogy ez tényleg tök jól működjön, igen, és akkor itt elmegyünk a jövőnek egy olyan területére, ami nem tudomány, hanem csak ilyen elképzelés, de hát nyilván ezekből születnek a tudományos ötletek később, hogy ha én át szeretnék adni valakinek egy információt, mondjuk ezt a fájlt, ami 200 megabájtos.
Akkor rátüsszentek, akkor... megkapott tőle a bacillusokat, Endre, és
nem
utána ezt kinyered.
Ja, de hogy ilyen egyszerűen át lehet egy készfogásra, vagy bármilyen módon át lehetne elvileg adni a másiknak.
Hát nyilván ez méretileg ez hihetetlenül kicsi helyen elfér, mondjuk 200 megányi információ. Tehát azt szokták mondani, hogy ha így felmérjük azt a teljes adattömeget, aminek az emberiség úgy a közeljövőben szükségében lesz, vagy leszeretne menteni valahova, vagy egy generált és meg szeretne őrizni, akkor maximum 1 kg DNS-re van szükségünk. És itt azért itt már évtizedekre előre megyünk, és látjuk, hogy exponenciálisan nő egyelőre az adatforgalom. Uh-huh. Tehát nyilván, hogyha most nagyon ilyen sci-fi író fejjel gondolkodom, akkor borzasztóan egyszerű lesz majd ilyen titkos információkat átadni. Aha. Valóban akár egy készfogással átkerülhetnek információk.
Van erre rozettikő, hogy nehogy véletlenül az emberiség elfelejtse, hogy a kezdeteket, meg ezt a nyelvet? Ugye a hieroglifákat nem tudták volna megfejteni, hogyha nincs ez a bizonyos kő, vagy nem olyan korán tudták volna, lehet, hogy ma már matematikai módszerekkel meg tudják, de vannak olyan kódexek, amik valamilyen nyelven íródtak valamiről, ezt lehet látni, de nem tudják megfejteni a mai napig
jó,
sem.
Jó, de hát az egy, tudjuk, hogy az kamu, azt már bebizonyították róla, arról a kódexről.
Én ezt nem hallottam.
De hogy nem? Na, nézd mindegy. Utána.
Jó, utána fogok.
Jó, tehát itt
szóval,
ugye,
hogy van-e valami betonbiztos módszer arra, hogy vissza lehessen ezeket fejteni akkor is, hogyha mondjuk több ezer év múlva kell ehhez hozzányúlni.
Itt még nincs egy kódolási standard, messze nem tartunk ott, hanem ugye nagyon sokfajta kutatócsoport dolgoz ki különböző algoritmusokat, tehát ugye próbálnak mindenféle problémát előre látni, tehát hogy ugye nyilván a DNS is azért károsodik idővel, a DNS sejten belüli másolása is hozhat hibákat, és egyelőre ott tart a dolog, hogy ezeket az előre megjósolható hibákat, vagy akár amikor a szekvenálási dolog zajlik, a gép is hibázhat, tehát ezeket az előre megjósolható hibákat próbálják kiküszöbölni, olyan módon kódolni egyfajta redundanciával az információt, hogy az ilyen dolgok azért, amikor a végén a nagyon szép tiszta genomszekvencián megvan, akkor elég egyértelműen a hibás dolgok kibukjanak, gyorsan önmaguktól javítódjanak abbanak a szekvencia kontextusnak a függvényében, ahol ők vannak, és akkor visszakaphassuk az információt. Tehát igazából most még ezeknek a, hogy mondjam, ezeknek a standardoknak az előkészítése zajlik, tehát ilyen Rosetta körre biztos nincs szükség, mert nem tudjuk, hogy mi lesz az, ami végül el fog terjedni.
Hogyan szól most ugye az egy nagyon érdekes aspektusa ennek, hogy hogyan tudunk olyasmi információt beletenni, és gondolom ezen azért gondolkodnak sokan, ami már mondjuk egy születendő gyermeknél megjelenik, és az úgy fel tudja használni. Tehát úgy indul, hogy
már tud karatézni, vagy mi?
Köszönjük az eklatás példát. Igen,
ezért vagyok
nem egészen erre gondoltam.
Kicsit a beszélgetés
szóval, de azért ebben az evolúció is beleszól, mert változnak, igen, a dolgok.
Hát ugye spontán vannak mutációi, ez nem lehet zavaró? Nem lehet veszélyes, nagy Isten, hogy én elkódolok valamit, aztán ez spontán mutálódik, az élet utat tör magának, lásd a Jurassic Parkba, és ugye hát...
Nature finds a way. Nem, hát ugye megint ketté kell venni két dolgot, okay, mert a kérdés azt hiszem, hogy már egy picit elvisz egy másik irányba, de akkor csak visszatérve erre, de igen, tehát pont előbb erre próbáltam utalni, hogy mutáció az biztos, hogy lesz. Tehát ez nem kár azt mondanom, hogy nem lesz, mert lesz. De az emberi algoritmusok, amiket most megalkotunk, pont ezeknek a mutációknak a kiküszöbölésére vannak. Aha. Ez leginkább azért, ugye, mert ugye főleg egy digitális információnál, hogyha átkódoltam, és akkor visszaolvasom, akkor mint egy ilyen CRC-csek szám végén ki kell jöjjön valami. Tehát, hogyha nekem mutációm lesz, akkor valószínűleg nem fog stimmelni az egész fájl. Na most ugye a természetben az a különbség, hogy a mutációk azok ugye nagyobb részt, hát semlegesek lesznek, lesz egy baromi nagy részük, ami valószínűleg káros lesz, és akkor a természetes szelekció majd dolgozik ezen, hogy ezeket kiküszöböljön, és lesz egy kevés, ami viszont előnyös lesz. Viszont a mutációk többségénél még mindig ugye a fejlődési folyamat le fog zajlani, ott létrejön az élőlény. És akkor ugye ezzel térünk vissza a másik kérdésre, hát hogy hogyan fogunk majd ilyen típusú információt létrehozni, az egy teljesen más kérdés. Teljesen tehát külön, ugye igen. Itt a DNS, mint adathordozó, mint a közeljövő adathordozója, az egy teljesen szintetikus igen. projekt, ott nem ebben gondolkoznak. Most nyilván ezzel párhuzamosan, hogy a DNS-t nagyon olcsón tudjuk szekvenálni, és írni is, nem teljesen függetlenül ettől, de ezzel párhuzamosan zajlik egy másik nagy biológiai forradalom, az, hogy egyre inkább tudjuk szerkeszteni az élő szervezetek genomjait is.
Ki lehet szűrni a hibás géneket, és ezeket meg lehet javítani.
Azt csak a igen. Hát ez a cél, hogy ugye először valami egyszerűbb, hát de ugyanakkor még mindig elég súlyos betegségeknél, például ilyen sarlósejtes vérszegénység, vagy hasonlóknál lenne ez a dolog, ahol eleve elég egy felnőtt sejtben helyrehozni a hibát, és utána visszajuttatni a szervezetbe. De nyilván ez is megint egy ilyen Pandora szelencie, és nagyon sokan próbálják az etikai kérdéseket is
igen,
megbeszélni.
Abszolút.
Hogy mi az a úgymond betegség, mi az, amit betegségként igen. definiálunk, és esetleg azt mondjuk, jó elhagyjuk, hogy az orvostudomány ezt akkor ki tudja javítani, esetleg örökletes módon tudja kijavítani, hogy többet van az illetőben,
igen,
illetve
mi
az utódra.
Mi a határ, és hol húzódik, igen. Igen. Tehát igen. betegsége az, hogy valakinek nagyon nagy az orra, vagy a szőke a haja. Tehát ezért ez egy azért, mert ugye itt azért veszélyes ez, mert ez az, ami tényleg mozgatja az etikai részét az egésznek, hogy meddig lehet belenyúlni ebbe.
És ez egy abszolút zajló vita, tehát erről folyamatosan mennek a.
Igen. Hát ez ugyanolyan, mint hogy a mesterséges intelligencia, akkor meddig lehet mesterséges, és meddig intelligencia, erről is vitatkoznak. Na, de vissza az eredeti kérdéshez. Gazdasági jelentősége ennek a DNS alapú adattárolásnak hol van? Tehát, hogy ez egy tartósabb, nagyobb mennyiségű információt fogunk tudni így tárolni?
Abszolút, tehát ez szerintem most én nyilván biológusként nem látok annyira a gazdasági kérdések mögé, de azt gondolom, hogy ez lesz az a dolog, tehát, hogy az olyan információkat, amiket nem kell folyamatosan azonnal elérnünk, azokat gazdaságos lesz egy idő után DNS alapon tárolni. Tehát látni kell, hogy ugye itt a kiolvasás sebessége az elég gyors és gyorsuló tendenciát mutat, de azért messze nem ott tart, mint mondjuk a merevlemezemnek a kiolvasási sebessége, tehát nem nehéz elképzelni jelen pillanatban, aztán persze lehet 5-10 év múlva, hogyha leülünk, akkor már én is más mondok, egy olyan kütyüt, amit rákötök a laptopomra, benne van egy kis DNS darab, és akkor folyamatosan le tudok játszani róla egy filmet. Tehát ez itt még biztos nem tart a dolog. Tehát ugye az is van, hogy nagyon sok információra nincs folyamatosan szükségünk, hanem arra van szükségünk, csak hogy valahol biztonságban megi legyen, és egy adott pillanatban igen. ebből a háttértárból elő tudjuk hívni. Amiben a Microsoft is gondolkozik, meg az összes ilyen nagyobb szereplő, aki ebben a témában utazik, az ez a típusú adattárolás, hogy háttérben, csendben, de biztonságban megvannak nagyon nagy mennyiségű adathalmazok, amiket adott esetben azért normális idő intervallumban elő lehet ásni és meg lehet nézni.
Az ELTE genetikai tanszék csoportja mind dolgoztok ti?
Ugye az ELTE genetikai tanszékén belül több csoport van. Az én csoportom, mi egy Zebra Dánió vagy Zebra Hal nevű kis hallal dolgozunk. Hát én fejlődésbiológus vagyok, és ugye mi tulajdonképpen, ha nagyon fellengzősen akarom megfogalmazni, itt próbálunk genomszerkesztéssel dolgozni. A prózai valóság az az, ami ugyan szerintem nyilván még mindig elég izgalmas, hogy halakon, mert ugye halak azért már gerincesek, próbálunk emberi betegségeket modellezni, tehát megkeressük azt a gént, amit látjuk, hogy egy emberi betegségben feltehetőleg elromlott, elrontjuk halakban is, és hogyha a hasonló kimenetet látunk, tehát kicsit, mit tudom én, ugyanúgy egy vese problémát látunk, vagy ugyanúgy azt látjuk, hogy az idegrendszernek valami problémája lesz, akkor onnantól kezdve van egy sokkal könnyebben kezelhető modellorganizmusunk, amin jobban meg tudjuk érteni, hogy abból a mutációból kifolyólag miért alakul ki az a fajta betegségkomplexum, amit látunk, illetve, hogyha esetleg majd oda jut a dolog, akkor gyógyszereket is gyorsabban, vagy gyógyszer alapanyagokat is gyorsabban tudunk tesztelni, mert ugye gyorsan tudunk nagyon sok halat előállítani.
Hát Orr professzor úr akvarisztika könyvén pallérozottam 10 évesen, ahol szintén halakkal, de ott ugye, hogy milyen színű legyen meg, hogy milyen legyen a farok mintázata ezen úgyhogy itt visszatértem a gyökerekhez. De még egy kérdésem van, csak megint így laikusként. Ugye most az adathordozó egy DVD-lemez, vagy egy USB-tár, vagy egyéb háttértár.
Vagy a felhő.
Vagy a felhő.
Ami nagyon sok-sok összekötött kompjúter.
Ha DNS alapú adattárolásra térünk át, ott mi lesz az adathordozó? Lesz egy fiola, amit rá kell cseppentenem egy valamilyen.
Hát valószínűleg a fiola az stimmel, és a leszintetizált DNS szál, ami az információt hordozza, az először egy vizes közegben lesz. De hogy jobban lehessen tárolni, az is elképzelhető, sőt valószínű, hogy ezt így liofilizálni fogják. Tehát egy ilyen kis, szinte szemmel láthatatlan por lesz egy műanyag fiola alján, és az lesz az adat, amiben hosszú ideig lehet tárolni. És akkor ebből kell mindig visszahozni.
Mennyi fantasztikus film ötlet jutott eszembe, hogy
az összes zenémet itt ugye egy almába teszem, igen. Csak nehogy megegyed.
Itt vannak a bizonyítékok a Kennedy gyilkosságra, és legyelem. És onnantól üldözhet az amerikai titkosszolgálat, hogy kinyerje a liofilizált DNS-t a tápcsatornámból.
Nem, hát ez baromi érdekes.
Igen.
Maga a projekt is, amin dolgoztok természetesen, hát az nyilván...
Hétköznapi használat?
Az mikor lesz?
5-10 éven belül, vagy azért itt vannak technológiai problémák, amik elhúzhatják
ennek a megint, bevezet. Ezt lehet úgy csinálni, mint ahogy ugye a Marsra szállás szokták csinálni, hogy 5 év múlva, és akkor mindig, mikor
mindig elérünk 5 év múlva, akkor még 5 évre szükségünk.
Hát írni kell az Elon Musknak, mert az neki elég jól megy, hogy megoldjon olyan problémákat, amire mindenki azt mondta, hogy lehetetlen.
Most én mondom, tehát főleg azzal, hogy a Microsoft is nagyon komolyan beleszállt, meg valószínűleg esetleg még mások is, csak az még nem annyira publikus, én azt gondolom, hogy abban, hogy nagyobb cégek használják ezt a dolgot, az 5 év az egy realisztikus időintervallum, hogy tényleg otthon a saját fioládban legyen az a DNS, amin a kedvenc zenéd van.
Fotóim,
azt azért nem tudom, talán 10 év, de nem tudom.
Máté, nagyon szépen köszönjük. Rengeteg kérdésük lenne még, de idő az most nincs már rá, viszont szerintem elég jó gondolatokat ébresztettünk a hallgatókban, és hát nagyon sok sikert a
köszönöm
projekthez,
szépen.
És remélem, hogy beszélünk még róla. Varga Máté volt itt velünk a stúdióban, fejlődésbiológus, az ELTE genetikai tanszék csoportvezetője, és András, arra figyelj, hogy el ne prücköld azt a port, majd amin a család fotók vannak, az a legveszélyesebb.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.